Szélbúcsú, nyugdíjas, evangélikus lelkésszel beszélgetek, és hát tegeződünk, mert évtizedek óta ismerjük egymást. Teológiai akadémián a te gyülekezetednek voltam ösztöndíjasa, és nagyon élveztem, hogy Budapestről havonta egyszer egy vasárnapot eltölthettem a lucfalvai gyülekezetben, és ott ilyen lelkiébredést élt át a gyülekezet. Ekkor ismertelek meg, azóta jó testvéri kapcsolatban, barátságban vagyunk. Több évtized aktív szolgálat után tavaly nyugdíjba mentél, és Gomba nevű faluban élsz, de hogy feltételezhető volt, ott sem tudsz nyugodtan élni nyugdíjas éveket, hanem aktivitásod van. Kérlek, hogy beszélj most erről, az elmúlt hónapokban átélt tapasztalataidról, hogy egy nyugdíjas mit kezdhet az életével.
Rengeteg feladatom van. Az a különbség a megelőző szolgálathoz képest, hogy elmaradt az adminisztráció. Úgy kerültünk oda, hogy az egyik lányom oda költözött Pestről, mert jobb vidéki környezetre vágytak, jó levegőre, csöndre, nyugalomra. Noha Pesten dolgoznak. Mi oda mentünk a nyugdíjas időre, és kiderült, hogy abban a községben nincs evangélikus gyülekezet, és úgy gondoltuk, hogy valami jó lenne, ha lenne. Így, mivel őnekik 4 gyermekük van, és mindegyik iskolába jár, kezdődött azzal, hogy hittanórákat indítottunk, 4 csoport. A másik dolog pedig az, hogy házi istentiszteleteket indítottunk, amik inkább házi bibliaórának mondhatók, vagy közösségi beszélgetésnek, ez a még jobb mód rá. Együtt vagyunk havonta egy vasárnap délután, mindenki mehet a maga gyülekezetébe, felekezetébe, ha akar, de amellett eljöhet egy kis közösségre ide. Ez az egyik szolgálatom, a másik pedig a szomszéd gyülekezeté, ahova tartozunk, a Bényei közösségben is van munkám.
Hát azért ez egy nagyon érdekes történet, hogy megjelensz egy faluban, és létrejön bármilyen létszámú, de egy kis házi közösség. Hogy szólítottad meg az embereket, a boltban vagy az utcán?
Először úgy lehetett megszólítani őket, hogy hát evangélikus lenne, mint ahogy nem gyakorolta, várjuk, hiszen mi evangélikusok vagyunk. Aztán kiszélesítettük, hiszen kiderült, hogy más is keresi Istent, meg a békességet, és valóban így, hogy úton, rendelőintézetben, szomszédságban, bárhol, ahol találkoztam emberekkel, szóba került, hogy ki vagyok, és hívtam őket nem is a közösségbe, hanem az Úrhoz.
De van, aki azt mondja, hogy ez ilyen szektás stílus, hogy mondjuk valakit leszólítani az utcán, és azonnal rákérdezni a hitére.
Ez egyéni stílus kérdése. Az egyik így szólítja meg, a másik úgy szólítja meg, és kiegészíti egymást ez a kettő. Én mind a kettőt használom, nem kell köntörfalazni, sok mindent körülírni, titkolni, aztán majd valahogy hívő lesz, hanem lehet egyenesen rákérdezni erre is, de más kérdésre is, nem csak így, hanem szeretnél boldog lenni, nekem békességem van, miért van békességed, és elkezdődik a beszélgetés.
Hogy tapasztalod, hogy a mai időkben is az embereknek szükségük van Istenre? Úgy tűnik, hogy a többség, mintha nagyon jól ellenne nélküle.
Igen, őnekik is úgy tűnik, mintha nagyon jól ellennének az első pillanatban, de aztán, ha beszélgetünk, akkor később kiderül, hogy nem is érzik olyan jól magukat Isten nélkül, csak nem tudják, hogy azért nem érzik jól magukat, mert Isten hiányzik az életükből. Tehát a mai életben is az emberek vágyódnak valami békességre is, és valami lelki dologra is, valami spirituális dologra. Ha nem az egyháztól kapják meg, akkor megkapják az okkult jellegű, vagy bármilyen hasonló közösségtől, vagy személyektől, vagy könyvektől ezt. No most, ha az egyházak nem tudták hozni azt, amire szüksége van az embereknek, az evangéliumot, az Úrtól való békességet, a bűntől való szabadulást, az igazi jó közösséget, akkor a szektáktól kapták meg ezt. És mivel nem tudták eléggé az egyházak hozni, eléggé hozták, de nem eléggé, ezért nagyon sokan mentek hamis irányba, okkult irányba, és olyan egyházi vonalakba, ahol az evangélium talán kevésbé érvényesül a bűntől való szabadulás, az új élet és az igazi békesség. Na most ezt érezzük helyben is, hogy mindmáig hiányzik a spirituális oldala az emberek életének, a pénznek élnek, a saját vágyaiknak élnek, és ebben a helyzetben, amikor megkapják részben azt, amit igényelnek, mégse lesznek boldogok, és itt tudunk mi szólni, hogy lehetsz boldog te is.
Sokaknak szükségük lenne persze a boldogságra, békességre, egy megszabadult, felszabadult életre, sőt, van, aki meg is fogalmaz, hogy akár az élő Istennel való kapcsolatra is, de az egyházzal sokan nem tudnak mit kezdeni. Van, akinek az egyház egy kicsit múzeum, egy kicsit érthetetlen dolog, egy olyan zárt kultúrának tűnik, amibe nagyon nehéz bekapcsolódni.
Hát ez sajnos bizony így is van. Tehát az egyházaknak is, a miénket is beleértve, kellett volna tudni változtatni ezen, és nem kőformákba és kőcsipkékbe bele merevíteni a hívő életet, hanem hozzáigazítani a formaságokat, a külsőségeket a mai helyzethez, hogy ne legyen akadálya a tartalomnak, amit mi mondunk. Tehát nem gondolnak bele az egyházak sokszor, magunkat is beleszámítva, mindig mondom ezt, a önmagunk bírálata, hogy nem lehet középkori módon élni mai kereszténységet, középkori formák között, hanem a mai formákkal. A kisegyházak és az újegyházak ezt hozzák el, hogy mai módon szóljon hozzájuk az ige, olyan épületekben legyenek, olyan termekben, amik maiak, olyan énekeket énekeljenek, amik maiak. De itt például az a kérdés, hogy a mai énekeknek megvan-e ugyanaz a tartalma, ami régi énekeinknek, vagy sem. Én elfogadom a mai énekeket, nagyon-nagyon jók, de körülbelül meg kellene felezni, hogy ezt félreteszem, mert nincs tartalma, azt pedig használom, mert van tartalma, üzenete, tanításbelileg is, és szívhez szólóan is. Tehát ők a szívhez szólót esetleg tudják, és itt kapcsolódnak sokan ő hozzájuk, mi inkább csak az értelemhez szólunk, és vannak, akiknek ez is elég, vannak, akiknek nem, megint csak a kettőt kellene együtt használni. A mai egyházaknak kellene tudni fölhasználni azokat az embereket és közösségeket, akik személyes hitként élik meg az Istennel való és Jézus Krisztussal való kapcsolatukat arra, hogy közösségeket formálhassanak, illetve ezek a meglévő közösségek jól működhessenek, és ott az emberek otthonra találjanak. És akkor meg lesz az a pozitív értelemben való kettősség, hogy ott vagyunk a nagy ünnepi istentiszteleten a templomban, de ott vagyunk másrészt a kis, csoportos, vagy házi, vagy bibliaórai közösségekben együtt külön.
Egy ilyen több évtizedes, hosszú, aktív lelkészi szolgálat úgy kezdődött, hogy hívő szülők egyszer csak rád néztek, és azt mondták, hogy bizony pap lesz ebből a gyerekből. Tehát hogyan indult a dolog a szüleitől, milyen indítást kaptál, Istennel való találkozásodról jó lenne, ha vallanál?
Nem mondhatom azt, hogy hitetlen családból indultam. Egy jó értelemben vett vallásos családból indultam, ahol nem voltak ellene a hitnek, ahol gyerekbiblia körre azért elküldtek és konfirmáltam. Noha minden második hittanórát a jégbüfébe töltöttem, hogy ne tudjanak kikérdezni az anyagból, mert éppen hiányoztam, sorry. És egy esti imát mindig elmondtunk. Ennyi volt az egész. Aztán különben megjártam a haverjaimmal, barátaimmal, kirándultunk, szórakoztunk. Míg nem, egyszer egy olyan barátom adódott az egyik osztályban, akinek az édesapja hívő volt, és járt a gyülekezetbe, és elhívott engem is. Először csak azt éreztem az ő közösségükben, hogy másmilyen, mint a többi közösség. A szeretetet éreztem. Aztán, mivel jól éreztem magamat, elkezdtem figyelni arra, hogy miről szól az igehirdetés, és rájöttem ennek nyomán, hogy én még nem vagyok jó helyen. Nyitottá lettem az evangélium előtt, amit aztán egyszer meghallottam.
Egy ilyen nagy életváltozásnál, amit éppen egy hallgatónk is megkívánhat most, aki ezt hallja, mit tudnánk tanácsolni? Mi az, amit az embernek meg kell tennie, szükséges megtennie, és mi az, amit az Istentől várhatunk?
Sokféle módon történhet meg az, hogy megszólít az Úr, és megtalál, és kézbe vesz, és gyermekévé fogad, és gyermekévé tesz, és a bűnöktől megszabadít. A legelső az, hogy ez az Isten munkája, nem úgy van, hogy kimegyek ásni, mekkora a kert, 10 négyzetméter, akkor negyed óra alatt biztos, hogy fölásom. Meglátom ezt az embert, hogy igen, ez olyan, hogy háromszor beszélgetek vele, és át fogja adni az életét az Úrnak. Bizony nem így van. Van, hogy azonnal az első pillanatban, van, hogy évek munkája, hogy eljusson odáig. Tehát a lényeg, amit mondani szeretnék, hogy Isten munkája, és az Isten lelke nélkül megfeszülhetek, akármit csinálhatok, nem lesz semmi abból, hogy valaki az Isten gyermeke legyen. Tehát először, aki szolgál, az Isten gyermeke legyen, aki segíteni szeretne másnak abban, hogy hívő legyen. De nem is csupán ez volt a kérdés, hanem a kérdés az volt, hogy hát hogyan lesznek hívővé az emberek. Az egyik keresi az Istent, és annak nyomán a másik nem keresi, és váratlan megszólal az Isten hangja. Az én életemben úgy volt, ahogy kezdtem említeni, hogy a barátaim hívtak közösségbe, és jól éreztem magam, és nyitottá váltam az evangélium iránt, és meghallottam azt, hogy elveszett ember vagyok, és Jézus szeret és hív az ő követésére. És amikor én ezt meghallottam, akkor erre válaszoltam. Van, aki ezen belül is úgy indul el, hogy meghallja Isten szeretetét, és erre válaszol azzal, hogy neki adja az életét. Van, aki pedig meglátja a bűnét, és látja, hogy elveszett, és Jézus érte halt meg az ő bűnei, büntetését vette magára, és ennek nyomán indul el nagy bűnbánattal az Isten útján. A lényeg az, hogy mind a kettőnek meg kell történnie. És ezt szoktam én fél megtérésnek nevezni, amikor vagy az egyik, vagy a másik történik meg csupán. Amikor nagy lelkesedéssel elindul valaki, mert jó az Úrral, szeret az Úr, velünk van az Úr, elindul lelkesen, és látjuk, hogy egy idő múlva elmaradt. A másik pedig bűnbánattal indul, sok a bűnöm, nem tudok tőle szabadulni, Jézus az én bűneimért halt meg, és megmarad e körül a gondolat körül, hogy szörnyű ez a bűn, és mindig küzdeni és harcolni kell vele, és lesz egy szomorú keresztény, de hűséges nagyon, csak éppen boldog nem tud lenni. Viszont, ha mind a kettő megvan, vagy egyszerre, vagy előbb-utóbb, akkor az egy olyan egészséges indulás a hitben, hogy bizonyára meg fog maradni egy egész életen át.
A beszélgetésünk elején megemlítettem azt a bizonyos lucfalvai lelki ébredési időszakot. Mi történt Lucfalván?
Nagy csoda történt. Én úgy gondolom, hogy a 70-es, 80-as évek egyetlen igazi nagy ébredése a Magyar Evangélikus Egyházban. Ez a második gyülekezet volt, ahova az Úr hívott szolgálatra. Az első Bócsa volt. Ott is ugyanúgy szolgáltam, hiszen már megtértem, mire lelkipásztor lettem, ugyanolyan lelkesen, ugyanolyan lendülettel, ugyanúgy kevés emberrel kezdődött, és nagyjából maradt minden a régibe. Ott is volt azért eredmény, de pici. Aztán Lucfalvára kerültem, az is kis gyülekezet volt, ott se volt igazán élet. Ugyanúgy hirdettem az igét, és én magam csodálkoztam a legjobban, hogy az első szóra nyílnak a szívek, az első szóra hallgatnak az emberek, és indulnak el az Isten útján. Tehát ugyanolyan egyszerű módon mondtam az evangéliumot, ahogy én tudtam, de itt nagy eredménye és gyümölcse volt. Nem az én érdemem az, ami történt, az Isten lelkének munkája volt. Nagyon csodálatos történetek voltak.
Néhányat említs meg, légy szíves.
Hát az első megtérőt, hadd említsem, az egy 17 éves leány volt, nagy kommunista idő volt, ugye sötét Nógrád, meg minden, hogy hívták azt a területet. Párt nyomás volt a falun, hiszen a legtöbben bányász család voltak. És egyszer jön ez a leány, és azt mondja, hogy szeretne velem beszélni, tessék. Tanácsot szeretnék kérni. Kisztag vagyok az iskolában, és azt mondták, hogy nem lehet egyszerre kisztag is az ember, meg ugyanakkor templomba járó, választanod kell. Mit csináljak? És akkor azt mondtam neki, hogy nézd, mi soha nem mondtuk, hogy választanod kell, hogy hova mehetsz és hova járhatsz. És nagyobb rabok az egyetlen pártnak a tagjai, mint mi vagyunk, mert ők nem mehetnek akárhova. a szüleik temetésére nem engedték, hogy elmenjenek. Mi szabadon mehetünk bárhova. És a proletárok, akik mi vagyunk, nyugodtan élhetnek, mert semmi más nem veszthetnek el, csak a bilincseiket. És így éltünk, és azt mondom neki, hogy te mehetsz akárhova, elmehetsz a pártgyűlésre, kisgyűlésre, ahova akarsz. De ha ők azt mondják, hogy választanod kell, akkor Isten sokkal inkább azt mondja, hogy választanod kell. És most itt az idő, hogy válasszál. Az Úr Jézust választod, mint megváltódat, aki a bűnökből megszabadít, aki örök életre vezet, vagy a másik életet. Lehajtotta a fejét, és azt mondta, hogy az Úr Jézust választom. Egy másikat is elmondok. Amikor oda kerültem, mindenkit igyekeztem meglátogatni, hiszen alapjában véve evangélikus falu volt. Mentem sorra, ez volt a legjobb módszer. Igen ám, csak tudták, hogy sorra megyek, és aki nem akarta, hogy meglátogassam, ebben az esetben is ez volt, látta, hogy már az előző háznál tartok, és akkor lement a pincébe, és elbújt, és megvárta, amíg túljutok a házukon. Hallott, hogy zörgök, kiabálok, erős várom Istenünk, van-e itt valaki, halló, nem volt, mentem tovább, és aztán előjött, ezt utólag hallottam. Csak egyre nem gondolt ez az illető, hogy legközelebb már nem sorra megyek, hanem a kihagyott helyekhez megyek, és például egyenesen, célzottan őhozzá fogok menni. Mentem hozzájuk egyenest, és beszélgettem vele. Hívtam a gyülekezetbe, eltelt egy kis idő, és ott látom a templomban. Meg újból ott látom, meg megint ott látom. Aztán megint eltelt egy olyan 4 hét talán, jön hozzám egy hívő testvérrel, és azt mondja, hogy szeretnék egyháztag lenni, és ő lesz az én tanúm. Mondom, igen, és hogy történt mindez, hogy idáig jutott? Mert ismertem az életét. És akkor azt mesélte el, hogy a hívás nyomán végül eljött a templomba, és ahogy ott ült a templomban, mindig úgy éreztem, mintha csak ő rá nézne a lelkész, és neki beszélne. Akkor legközelebb is eljött ugyan, de beült az oszlop mögé, bal oldalon. De akkor is úgy érezte, hogy az oszlopon keresztül is ő rá néz a lelkész, és hozzábeszélt. Akkor eljött a következő vasárnap is, nem tudja, hogy mi hajtotta, de eljött. Jobb oldalt az oszlop mögé, hát ha csak a bal irányba tud nézni a lelkipásztor, a nyaka úgy van beállítva, de akkor is úgy érezte, hogy az oszlopon keresztül is csak ránéz a lelkész, és neki beszél. És akkor rájött arra, hogy hát engem az Isten szólít. Az Úr az, aki nekem mondja azt, amit hangzik, akkor átadta a szívét az Úrnak. Hát természetesen ugye az evangéliumról volt szó, ami hangzott, és átadta a szívét az Úrnak. És most itt van, szeretne az egyház tagja lenni.
Örülnék, hogyha néhány szót szólnál a hívő ember és a betegség kapcsolatáról, hiszen néhány éve te magad is betegséggel küzdesz, és ez előttem is egy példa, hogy lehet komoly testi problémákat, terheket is hordozni, és közben mégis hittel és reménységgel szolgálni. Hogyan tudnál erről vallani?
Nagyon nehéz erről beszélni, hiszen ez tényleg a belső és egyéni harc és küzdelem, és nyilvánvaló, hogy meg kell harcolni ezt az Úr előtt. Ami különbség volt a kezdeti és a mostani helyzet között, hiszen körülbelül 2,5 éve vagyok ezekben a gondokban, hogy először úgy gondoltam, hogy mindenképp meggyógyít az Úr, és az lesz a megoldás, és lesz egy műtét, na jó van 2 műtét, és meggyógyít az Úr, és íme az imádkozó, hűséges ember meggyógyul, megsegíti az Isten. Aztán eljutottam végül eddig a 13. műtétig, 12 volt, bocsánat, és a következő gondolatom az volt, amire elvezetett az Isten egy kis aggodalom után és imádság után, hogy nem biztos, hogy abban nyilvánul meg, hogy az övé valaki, hogy mindenképpen meggyógyul, hiszen a földi életünk véget ér, hanem abban, hogy velem van, és ahogy el lehet viselni ezt, hogy nem vagyok egyedül. A hívő és a nem hívő ember betegsége között az a különbség, hogy a nem hívő ember egyedül viseli el a terheket, a hívő ember mellett pedig mindig valaki ott van, és az az élő Úr, és ezt meg lehet tapasztalni, hogy ott van, tanácsol, vigasztal, erősít, és ha nehéz is valami mellém csinál. Azt is megértettem, amit az előtt is vallottam, hiszen sok minden ért az életben, hogy a nehézségek két okból lehetnek, az egyik az én bűneim, és annak a büntetése, a másik pedig azért, hogy a nehéz helyzetben megállván azzal példát tudjunk mutatni, hogy Isten mit tud elvégezni az ember szívében, hogy akkor is boldogok lehetünk, és ha a másik ember életében van egy kisebb nehézség, akkor hadd lássa azt, hogy nem kell neki se elkeseredni, hiszen valaki a nehezebb helyzetben is megmaradt az Isten gyermeke, akkor én is meg tudok maradni. Aztán az utolsó helyzet, ahogy most látom a dolgokat, hogy megint azt mondom, hogy de hát az Úr meg tudja adni azért azt is, hogy mégis valamikor ebből meggyógyuljak, de azt is tudom, hogy nagy figyelmeztetés, hogy mindig készen kell lenni, mert bármikor eljön a számadás, és ezzel nem számol a legtöbb ember, hogy egyszer véget ér az élete. És a beteg emberek helyzete, de a maga betegsége is kell, hogy figyelmeztesse arra, hogy mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy az Úr eldöntse a helyzetünket, hogyha valaki az övé volt, akkor az ő örök országába jusson. Az egész szolgálatom célja és értelme mindig az volt, és most is az, hogy segítsek embereknek élő hitre jutni Jézusban, hogy a földi életük igazán boldog legyen, nem azzal, hogy mindenük megvan, hanem hogy nem egyedül járják az utat, és hogy fölkészüljenek arra, hogy amikor eljön a számadás az ő számukra, akkor az Úr országába juthassanak.
Kicsoda számodra Jézus Krisztus?
Hú, hát minden. Nehéz erről beszélni. Legelőször is ugye megváltó, bűnből szabadító, aztán egy hűséges Úr, aki segítés vezet. Talán méltatlan vagyok azt mondani, hogy a legjobb barát, de mindig ott van, és mindig lehet rá számítani. Nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből, mondja az angyal, és aztán ott hangzik, hogy Immanuel, velünk az Isten. Ezt a földi életet egyedül ő teszi teljessé, boldoggá, olyanná, hogy tudom, hogy van értelme, és az utolsó pillanatig, nyugdíjazás után, betegség közben, bármikor nem arról van szó, hogy nem is tudom, hogy mit csináljak, fölösleges az életem, hanem van célja és értelme az életemnek, minimum, amikor már semmit nem tudnék csinálni, még akkor is az imádság. De hála az Úrnak, most még szolgálhatok sok gyülekezetben, és igyekszem megtenni, amíg tudom.
Van olyan bibliai szakasz, ami életed igéjévé vált?
Igen. A megtérésem igéje, én kértem, hogy Uram, adj egy igazi karácsonyt nekem. 17 és fél éves voltam. Láttam már, hogy a karácsonyok nem olyanok, mint amilyennek lenni kellene. Kevés a csillogás, a gyertya, a karácsonyfa, igazi karácsonyt adj Istenem. És lényeg az, hogy egy barátom fölhívott magukhoz szenteste, és már előtte imádkoztam többször november vége óta, hogy adj Uram igazi karácsonyt. Fölmentem hozzájuk. Fölolvasta az édesapja a karácsonyi történetet, és odáig jutott, hogy született néktek ma a megtartó. És amikor ezt olvasta, akkor én úgy éreztem, hogy ez csak nekem szól. Te azt akartad, hogy megszülessen neked a megváltó, az ővé lehessél, hogy a karácsonyod igaz legyen, ezért ma történt mindez, és én mostantól veled leszek. Én így indultam el, és utána két hétnek kellett eltelnie, amíg megláttam, hogy nem lettem tökéletes, és akkor törtem össze, és eljutottam egy igazi bűnbánatra, és szabadított meg az Úr az én bűneimből. Ez az egyik ilyen ige. A másik ige János 6.37-ből, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, hogy mindig számíthatok az Úrra. Még azt az egyet hadd mondom, nem erővel, sem hatalommal Zakariástól, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr, hogy láthattam és láthatom azt, hogy nem emberi erőlködésen múlik, nem kell kitalálnom semmiféle módszert, furfangot, emberi segítséget és egyebet, hanem egyszerűen az Úrra figyelni és végezni a szolgálatot, és ő majd, amikor és ahogy akarja, ad rá eredményt. És ezt tapasztaljuk, hogy így van, mert hűséges Isten ő.